Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is Vásárhelyi Orsolya, a Corvinus Egyetem adattudománnyal foglalkozó kutatója. Akivel éppen ott tartottunk, hogy a technológia hogyan tud esélytelenségeket növelni, vagy távolságokat növelni.
Pedig megvan szerintem abszolút az esélye a technológiának arra, hogy csökkentsen egyenlőtlenségeket is. Tehát, hogy ugye eszközt adhat olyanoknak, olyan információkat adhat, tehát nem tudok mondjuk angolul, akkor ez tök jól tud nekem fordítani. El tudok olvasni olyan híreket, amit amúgy nem. Tehát, hogy nagyon sok mindenben ez szuper. Vagy tudományosan baromi nagy potenciál van benne a globális felmelegedés elleni küzdelemtől kezdve, az űrkutatásban, tök sok helyen lehet ezt jól használni. De a hétköznapi ember még mindig vicces mémeket akar generálni, és ez oké, mert én is nagyon szeretem őket, meg diákok írnak esszéket vele, tehát hogy azért azt látjuk, hogy a diákok esszén nagy hatása van a ChatGPT-nek, és hát nem mindig vagyok elragadtatva az eredménytől.
Hát világos, nem tudom, hogy ez egyébként bizonyítható, nem tudom, hogy ez ennek milyen következményei lehetnek.
Ezt még mindenki próbálja kitalálni. Én nem vagyok ellene, tehát hogy szerintem például lehet használni, ha angolul kell írni valamit egy embernek arra, hogy jobban fogalmazzon. Vannak szavak, amiből elég könnyű rájönni, tehát hogy mindig vannak ezek az ilyen, elolvassa az ember, jó, ezt egy gép írta. Szerintem az a rossz ebben, hogy kicsit így megöli a kreativitást. Tehát, hogy olvastam egy ilyen viccet a Twitteren, hogy nagyon rossz irányba megyünk az AI-ja, mert nem arra van szükségem, hogy valaki zenét, festményt és nem tudom, költeményeket írjon helyettem, hanem hogy kitakarítsa a hűtőt. Tehát, hogy és amúgy ezzel én elég egyetértek.
Abszolút. Abszolút.
Tehát, hogy úgyhogy ez nagyon látszik, hogy a stilisztika romlik, a kreativitás csökken ezektől.
Hát persze, nem kell gondolkodnunk egy csomó mindenen.
De közben nagyon kényelmes, tehát, hogy abszolút látom azt, hogy mondjuk egy ilyen helyes írási ellenőrző, az én nagyon figyelmetlen vagyok például, amikor írok. És nekem ez például hatalmas segítség, hogy legalább kijavítja az ilyen typókat, hogy összecseréltem két betűt. És akkor mondjuk gondoljunk bele abban a rengeteg emberbe, akinek mindenféle ilyen diszkalkúliája van, vagy diszgráfiája, mennyit tud ez segíteni.
Hát ez tulajdonképpen ezek így eltűnnek, hiszen ezzel ki lehet abszolút küszöbölni. Tehát nem érdekesek ezek a szimptomák.
Hát azért még, amikor még fiatalabb az ember, akkor még
akkor igen. Akkor igen, a későbbiekben nem. De egyébként azt hiszem, hogy ezt már tudják is, a tinédzserek tudnak erre hivatkozni, hogy miért kéne helyesen írni, hiszen úgyis a rendszer mindent kijavít. Miért kéne megtanulni?
Igen, közben meg tudjuk, hogy például a kézzelírás milyen fontos a tanulásban.
Igen, és azt is tudjuk, hogy vannak helyek, ahol Amerikában már ugye vannak, ahol fontolgatják, hogy már ezt nem kell megtanulni.
Meg a rajzolás milyen fontos, meg ezek. De egyébként én is valamelyik nem kellett hosszan kézzel írnom, és nagyon furcsa volt.
Elfáradtál?
El.
Elfáradok, mert már nem vagy hozzászokva ehhez a fajta mozdulathoz, meg a kis csontocskák, meg ízületek se.
Teljesen alkalmam. A mobilomat jobban tudom ugye nyomkodni, nyilván. Táblára szoktam írni maximum, de hogy egyébként így papírra nagyon keveset, nagyon, nagyon furcsa. Régen meg még amikor egy érettségit most megírni rémes lehet kézzel. Az nagyon sok volt, emlékszem. Már akkor is.
Igen. Na most ugye most volt a CEU Demokrácia Intézetnek egy kétnapos konferenciája, ahol egyébként mindenféle hírességek voltak az USA-ból is, és máshonnan is kutatók, és az egyik téma az a mesterséges intelligencia használata a demokrácia kutatás, fejlődés kutatás területén, ugye?
Igen.
És ez az, amiben volt egy panel, amiben te is benne voltál, és hát ugye itt ez a téma, vagy ez volt a téma, hogy milyen hatással van az, akár a közösségi médiában, oktatásban, kutatásban, hogy az AI botokkal találkozol, hogyan alakítja át, vagy befolyásolja a véleményedet, illetve hogyan növelik meg az egyenlőtlenségeket, és erre te már most mondtál is példákat, hogy mire gondolunk. Akkor most próbálunk ebből visszajönni, hogyan fordulhat elő, hogy ezek az egyenlőtlenségek kiküszöbölhetők a mesterséges intelligencia segítségével vagy használatával.
Kiküszöbölhetőek, nem kiküszöbölhetőek, de láthatóak lehetnek. Tehát, hogy ugye mondjuk az adatok gyűjtésének van egy
látható,
ilyen pozitívuma, hogy ugye ha megértem azt, mondjuk mi szoktunk olyan kutatásokat végezni, hogy bizonyos platformon, ahol el lehet érni adatokat, megnézzük, hogy mondjuk van-e nemi diszkrimináció abban, hogy ki sikeres, ki nem. És ezt meg tudjuk nézni az alapján, hogy kinek milyen szkijei vannak, mivel foglalkozik, milyen aktív, mit csinál, és megnézzük, hogy mennyire lesz. Mondjuk milyen valószínűséggel kap egy állást. És hogyha, és ugye vannak különböző predikciós modellek, meg mindenféle módszerek arra, hogy megnézzük, hogy ebből hány százalékot magyaráz az, hogy valaki nő vagy férfi, azt hívhatjuk direkt diszkriminációnak, tehát mondjuk a különbségből, hogy mondjuk a férfiak 20%-kal nagyobb arányban fognak, nem tudom, programozói állást kapni, most csak úgy mondtam valami példát, annak hány százaléka jön abból, hogy nemi sztereotípiák miatt van az, hogy a férfiakat azt gondoljuk, hogy mondjuk alkalmasabbak rá, és ezt úgy tudjuk kiszámolni, hogy minden más meg tudunk esetleg magyarázni a viselkedéssel, hogy más szkijeik vannak, másokkal kollaborálnak, több a tapasztalatuk, korábban kezdtek, és minden, amit ugye nem tudunk megmagyarázni mondjuk a viselkedéssel, ha látható valakinek a neme, akkor az feltételezhető, hogy annak egy része az ugye a direkt diszkrimináció, a másik fele pedig, ha a viselkedést össze tudjuk kötni az emberek nemével, az pedig az indirekt diszkrimináció lehet, tehát hogyha valakinek meg tudom mondani a viselkedéséből, hogy nő vagy férfi, vagy mennyire nőies vagy férfias a viselkedése, és az összefügg a sikertelenséggel, az indikálhatja mondjuk azt, hogy igazából nem az van, hogy azért veszem fel a Pistit, mert a Julcsi nem jó, hanem valószínűleg nem venném fel a Zolit sem, mert ő egy csomó olyan dolgot csinál, amit a csajok szoktak csinálni. Tehát, hogy ugye az ilyen, a nőies viselkedés mondjuk nagyon gyakran bünteti a társadalom. Teljesen mindegy, hogy férfi vagy nő csinálja. Tehát, hogy ugye ezt mondjuk levezethetjük arra, hogy azt ugye a társadalom hogyan büntet mondjuk egy szakmát, ami nőies, nem fizeti meg, ugye? Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy régen a középiskolai tanárok mint férfiak voltak, és ez egy magas presztízsű szakma volt, és jól meg lehetett élni belőle, ahogy elnőesedett a szakma, szépen lementek a fizetések. És ezt látjuk a jogászoknál, látjuk technológiai területeken, specializációban.
Na de ez honnan indul?
Ez honnan indul?
Igen.
Ez az 1900-es évek, a második világháborútól, amikor nők elkezdtek dolgozni.
Tehát az embertől.
Ez abszolút az embertől. Csak ezeket újra termeljük az online közösségekben, ahol freelancerek dolgoznak, ahol elméletileg nem számít, hogy honnan jöttél. Ugyanúgy megcsináljuk. Még úgyis, hogyha nem látjuk, hogy nő vagy férfi valaki. Ha valamit nőiesnek gondolunk, azt büntetjük például. Tehát, hogy mondjuk ilyen
egészen elképesztő.
Színes, meg shiny, meg nem tudom, design, akkor az csajos, akkor arra kevesebb pénzt adunk, vagy azt kevésbé sikeresnek gondoljuk. És egészen konkrét, tehát mint még a data science-en belül is vannak területek, ahol több a nő, vannak az adat elemzők, és vannak az adat, nem tudom, adattudósok. Tehát, hogy ugyanazt csinálják nagyjából, de az elemző az ugye nem hangzik olyan menő, mint a tudós.
Hát igen.
És ugye vannak ilyen kutatások.
Jelentős különbséget is vélek felfedezni hangzásban.
De közben ugyanarra az egyetemre jártak, ugyanarra a szakra, az egyik kicsit többet keres, ami 40 év alatt sokkal több lesz, de az emberek és a férfiak sokkal nagyobb valószínűséggel írják magukról azt, hogy ő adattudós meg, ilyen vezető, tehát hogy maga ez a self-brandingben is már van egy ilyen nagy különbség, és ezeket szépen átültetjük online. Majd ezekből a rendszerekből tanulnak a algoritmusaink, tehát megtanulják, hogy a férfias dolgok a sikeresek, a jók, például. És közben ugye az, hogy mi az, hogy férfias meg nőies, az egy teljesen random dolog.
Tehát, igen, meg közben ugye van a világban egy olyan irány, vagy egy olyan törekvés, hogy ez a különbség eltűnjön. Tehát ugye ez nagyon sokszor emelnek erre hangot, vannak kvóták, akár politikában, akár különböző területeken, cégeknél, vezetésben. Na de hát akkor ezzel most, hogyha az algoritmus ezt tanulja.
Hát de az algoritmus azt tanulja, amiek miek vagyunk. Értem. Tehát nem várhatjuk azt, hogy okosabb legyen nálunk.
Igen.
Reméljük.
Én nem várom, viszont na, de akkor ezek viszont ezt betonozzák.
De ugye az algoritmusokba bele lehet nyúlni, és ezt most megpróbálta a Google. Volt ez a Gemini botrány, az is ilyen képeket generál, és akkor ők kértek, hogy mondjuk nácikról csináljon valaki képeket. És megjelentek fekete nácik, latinó nácik, és mert hogy ők belenyúltak, hogy egy képben sem lehetnek mondjuk csak fehér emberek, ha beírja valaki, hogy fizikus szeretnék, akkor annak a fele nő lett, és a fele meg nem fehér. És ilyen dolgok jöttek ki ebből, hogy akkor ilyen fekete női nácikkal lett tele az internet, mert hogy ugye mesterségesen beleoltjuk azt, hogy mi nem, hogy nagyon piszik vagyunk, mondjuk, de aztán ezekből meg ilyen furcsa dolgok jönnek ki. Mert ugye az algoritmus, ugye ezek úgy tudnak működni, hogy beleoltok valamit, hogy mindig a fele legyen ilyen vagy olyan, mert hogy én paritást akarok, mert az a fair. De ugye megint ez egy értékkérdés, hogy akkor a fair vagy a jó. ugye?
A harmadik meg, hogy igaz.
De... Nem, a harmadik az, hogy sok pénzt hoz. Bár a jó, az is egy kérdés, hogy
mihez képest?
Tehát, hogy lehet, hogy az a jó az OpenAI-nak, hogy tele van sztereotípiákkal, mert az emberek úgy gondolkodnak, és könnyen elfogadják, és szívesen használják, hiszen megerősíti a meglévő sztereotípiáimat.
Tehát, hát, vagy nem gondolkodik sehogy, viszont ez alapján fog valahogy gondolkodni. Tehát, hogy azért ez egy visszafelé vezető út is lehet.
Ez abszolút.
Jól értem, hogy akkor erről meg jó néhány konferenciát kell tartani, tehát hogy most az, hogy az AI-nak a különböző területeken a produktumai mit fognak hozni, ez még nem tisztázott.
Hát ez már nagyon régóta azért már foglalkozunk ezzel, mint
értem,
tudományos közösség.
És ez még ezzel lehet
de szerintem ez olyan, mint hogy a média hatását is már nagyon régóta vizsgáljuk, és mindig újra vizsgáljuk,
mindig
ugye?
Újra,
tehát, hogy ez egy folyama, ez egy új probléma, amit most majd örökké vizsgálhatunk, mert ez is változni fog. Tehát, hogy változni fog, ahogy
lesznek
fejlődik az AI.
Igen.
Mert nagyon sokat fejlődött például ez a generatív AI az elmúlt másfél évben, tehát döbbenetesen sokat. Változni fog, ahogy beépül termékekbe. Változni fog, ahogy nem tudom, hogy beépül termékekbe. Változik a jogszabályi környezet.
Ez az,
Európában és Amerikában tök más, és azért itt Európában nagyon nagy a... Itt azért már egész jó dolgok történnek EU-s szinten, hogy azért ez jobban szabályozva legyen, és a cél afelé halad, hogy nagyon transzparensnek kell lenni, és nagyon, ha minden jól megy, lesz audit rendszer is. Tehát, hogy azért tudni kell, bizonyos típusú dolgokra auditálni kell majd a rendszereket, hogy akár ne diszkrimináljon nemi, faji, etnikai, nem tudom, bármilyen alapon, ezt majd kitalálják, hogy, de akkor erre lesznek cégek, akik majd auditálnak, azok is majd jó sok pénzt csinálnak, de hogy, tehát, hogy ez ki fog alakulni. Ahogy régen bármilyen lift lehetett, most már nem lehet bármilyen lift, szóval ez egy... Az a helyzet, hogy ugye a lift fejlesztés az egy hosszú idő volt, és akkor volt idő felzárkózni a jogszabályi keretrendszernek, az AI fejlesztés sokkal gyorsabb, és egyszerűen így futunk utána, hogy utána. Később, hogy utolérjük magunkat, és addigra már megtörtént egy csomó probléma, és nagyon, igen.
Ezen a konferencián lett valami konklúzió, vagy igazából ezek lettek felvetve, amiket te is mondasz?
Egyébként sok más dologról is beszéltünk, például a botok hatásáról a közösségi médiában, hogy azok ugye nem tudjuk, hogy ki a bot. Tehát, hogy most már egy ilyen generatív AI az úgy tud beszélni, hogy fogalmunk sincs, hogy ember vagy bot. És nem is tudjuk, hogy emberekkel beszélgetünk-e mondjuk a Twitteren, vagy mondjuk a Facebookon még kicsit jobb, mert ott azért, bár ott is, ott se látom én például az ismerőseimet, már csak reklámot, de hogy nagyon sokszor az ilyen nagy online beszélgetéseknek a több mint az 50%-át botok generálják a tartalmat. Tehát, hogy ez egyébként ez egy döbbenetes dolog, és targetálják, hogy kikre mennek rá. Tehát, hogy van egy kutatásunk,
ahol... Ezt most világíts meg nekem egy kicsit, jó? Ahogy kell elképzelnem nekem, mint egyszerű felhasználónak.
Felmegyek a Twitterre mondjuk, ahol kirakok valamit, ez olyan, mint a Facebook, csak rövidebb üzeneteket, Amerikában nagyon népszerű.
Igen.
Kiírok valamit, hogy nem tudom, éljen a Trump, most csak mondok valamit, vagy én hiszek a globális felmelegedésben, és mindenki adja vissza az autóját, valami polarizálód, és attól függően, hogy mi az üzenetem, mondjuk én egy, nem tudom, környezetvédelmi aktivista vagyok, akkor elkezdenek emberek ugye kommentelni, hogy jó, igazad van, nincs igazad, idióta vagy, nem tudom, és ezeknek az üzeneteknek a több mint a fele azokat amúgy nem emberek írják, hanem robotok, akiknek különböző céljaik vannak. Mondjuk politikai esetekben.
Ezt akartam mondani, hogy most annyi ilyet láttam.
Elvinni a beszélgetést egy irányba, vagy
hát
elhallgattatni
az
embereket.
Politikai témákban, és sőt, tehát ott az is feltűnő volt, hogy folyamatos időnközönként ugyanazt az üzenetet bedobja.
Igen. Például, hát meg most választások,
tele volt.
Ugye vannak ezek a emberi robotok, mint tudom, Iránban ilyen öreg néniket vesznek föl, hogy írogassanak be mindenféle üzeneteket, és akkor minden poszt után kapnak pénzt. De hát lassan már nincs szükség, mert mondjuk Oroszországban meg olyan ilyen botfarmokat üzemeltetnek a Telegramon, amik aztán gyakorlatilag azt csinálják, az a kedvencem, ez az elhallgattatás, úgyhogy nagyon sok információt benyomnak. Hogy mondjuk van egy hashtag, ami nem tudom, Putyin ellen szól, tételezzük fel, és megváltoztatnak benne egy betűt, mintha egy elírás lenne, és azzal tele felnyomják az interneten, és ez gyakorlatilag elviszi az egészet. Vagy bedobnak egy másik témát, és azt nagyon erősen nyomják, és akkor így elhal a másik. Mert ugye maga az algoritmus a közösségi médiának úgy működik, hogy azt mutatja, amiről sokan beszélnek. Trending, ugye. És ezt a botok elképesztően tudják így hijackelni, így elvinni valamilyen irányba. És onnantól, hogy nem tudjuk, hogy ki a bot. Van értelme ezeknek a platformoknak diskurzusra? Tehát, hogy ez tényleg létező dolog?
Hát gondolnám én, hogy a helyes válasz az, hogy nincs, csak kérdés az, hogy a megtévesztés, tehát az illúzió káprázatkeltés, az milyen, mennyi, mekkora méreteket ölt.
Igen.
A jelenben, a jövőben.
Igen,
meg ez egyéb... tudod, amikor így beszív. Én azt mondanám, hogy tűnjünk el a netről.
Ja, de... nem, egyébként rettenetesen be tud szívni. Tehát,
de hát hogy... tehát ezekkel...
Ez nagyon durva.
Napok idegrendszerek, mindenek rámennek.
Hát igen, és ugye azért a botoknál most, hogy már aztán képtől, hangtól, videóig mindent lehet csinálni, tehát vannak, nem tudom, Instagram influencerek, akik nem léteznek, és istentelen pénzt keresnek, mert követik őket. És a platformoknál igazából semmi érdeke nem szolgálja azt, hogy ők egyébként így megnézzék, hogy ki a bot, meg ki nem. Mert hogy ő abból van pénze, hogy sokan néznek valamit, akkor arra reklámot tud futtatni, az kifizeti a hirdető, hogy mennyi impression van benne, meg hány ránézés, és most abban egyébként valószínűleg több, mint a fele, az nem is igazi ember.
Ez egy
lufi. Tehát, hogy, és akkor ez a politikában még durvább, úgyhogy beszélgettünk erről még, mert arról a Vedres Balázsról, a CEU-ról van egy kutatásunk, ami azt nézi, hogy a környezetvédelmi aktivistákat hogy támadják le a botok, amikor még meg tudtuk mondani, hogy ki a bot, még a ChatGPT előtt, és már ott látszott, hogy hattak a botok az emberek véleményére. És csak azokat támadják, akiket így meg... Tehát ugye nagyon pro-aktivistákkal nem foglalkoznak, mert ők nem elmozdíthatóak, hanem az ilyen neutrálishoz közelebbieket viszik el negatív irányba. Úgyhogy erről még beszélgettünk, meg arról, hogy amúgy sokat tudnak segíteni ezek a módszerek, abban jobban megértsünk mondjuk azt, hogy ki miről beszél, hiszen nagyon jól tudnak adatot elemezni ezek a generatív modellek. Tehát, hogy mondjuk fogjuk egy politikusnak az összes beszédét, mindent az internetről, akkor ezt tök jól ki lehet elemezni ezekkel a rendszerekkel. Ami segíthet újságíróknak, segíthet kutatóknak.
Hát meg azt, hogy fel tud állítani egy rendszert, meg lehet nézni a dinamikát, meg lehet nézni az üzeneteket, így az van. Ellentmondásokat.
Tehát, hogy eszközt adhat olyanoknak, akik mondjuk nem tudnak, tehát régen ahhoz, hogy ilyen elemzéseket csináljunk, azért nem tudom, nekem még meg kell tanulnom rendesen programozni, meg adatbázist építeni. Ma már nem is tudom, milyen feladatra kértem meg a ChatGPT-t, mondja meg a nemét embereknek a profiuk alapján, ott volt a nevük, meg ilyesmi, és így tök jó pontosan megmondta nekem, hogy ki nő, ki férfi. Régen ehhez kellett algoritmus, meg ilyesmi. Neki meg már ott van a háttérben az egész internet, és akkor pont nézegettem, és elég jó pontossággal megcsinálta. Nyilván
Tehát a munkafolyamatokat jelentősen le tudja rövidíteni, bár még kell ellenőrizni, de...
Mindig kell ellenőrizni, de igen, mindent kell ellenőrizni, mindig, nem?
Igen, ez valahogy ezt kellene megérteni. Hát meg van az, amit beszéltünk többször, tehát hogy azért, amiről van egy tudásunk, nem biztos, hogy ki kell azt engedni a kezünkből, ki kell azt adni a kezünkből, és el kell hinni.
Igen, meg egyébként például apukám azt szokta mondani, hogy olyanki direkt nincs naptára, mert hogy neki ez a nagy mentális fiatalon tartója. Mondjuk én valószínűleg megőrülnék nélküle, de hogy ő még más generáció, és mondta, hogy neki most már papír sincsen, mindent megjegyez. Nem tudom, hogy csinálja.
Ez mindenképp egy óriás tréningelés.
Igen, úgyhogy ez is egy ilyen dolog, hogy az ember így, lehet, hogy bizonyos dolgokat így vissza kell így magunknak szerezni.
Igen, igen, én ebben biztos vagyok, mert hogy ebből, tehát hogyha tudásokat elengedünk, azért azt ne higgyük, hogy nem lesznek olyan helyzetek, amikor azok kellhetnének. És én szélsőségekre is gondolok, mert az én elképzelésem az az, hogy ez egyszer vagy önmagát felrobbantja, vagy...
Mint az AI, vagy a globális felmelegedés.
Minden.
vidám dolgok itt a végén.
Igen. Nekem van ebben egy nagyon erős elméletem, hogy ez nem mehet így a végtelenségig.
Hát ezért van az, hogy egyébként ugye mai napig azért megtanulunk papíron deriválni, meg számolni, tehát hogy ez szerintem egy olyan dolog, hogy ma már sokszor az ember azt mondja, hogy fölösleges, de hogy mégis megtanuljuk.
Még a deriválás, az egy picit én is azt hiszem, hogy fölösleges, de szorozni, meg összeadni, meg kivonni.
Mert mondjuk egy mérnök tanulja meg papíron deriválni, hiába nem fog soha.
később. Világos, az már, igen, én az ilyen...
De azért szerintem, ha bármilyen mérnök hallgatót megkérdezek, nem biztos, hogy egyet ért ezzel.
De hogy az általános dolgokat, ez nagyon fontos, igen. Na jó, hát szerintem fogunk még találkozni, megbeszélgetni ilyenekről minden esetre. Most köszönöm, mert hogy eléggé láthatóvá tetted, érthetővé tetted, hogy miről is beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy adattudomány és ennek a kutatása, amivel te is foglalkozol. És hát ugye volt ez a kétnapos konferencia a CEU Demokrácia Intézetben, amin te is részt vettél, és köszönöm, hogy a tapasztalataidat megosztottad.
Én is köszönöm szépen.
Vásárhelyi Orsolya, a Corvinus Egyetem adattudomány kutatója volt az én vendégem. És ezzel a Pontjókor most véget ért. Megköszönöm a figyelmet, holnap 10 órakor jövök friss adással, addig is maradjatok itt a Rádió Cafén. Szép napot mindenkinek!